de én mindig veled vagyok, mert te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 77. Zsoltárt fennállva az Istenhez az én szómat.
Az Istenhez az én szómat.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte Úrunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a Máté evangélium a 8. részéből az ígét, a kapernaumi százados történetét, ha nem is minden versét. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó rá, hogy hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves szülők, keresztszülők, ennek a történetnek most az utolsó mondata érdekes a számunkra, hogy így szólt Jézus a századoshoz, hogy legyen a te hited szerint. Ha ezt komolyan vennénk, akkor igen, elgondolkodnánk a saját hitünk állapotáról. De minden esetre Jézus beavatkozik ennek az embernek az életébe. Ugye tudnélik az ő szolgájának az életébe, aki az ókori társadalmi rend szerint, ugye itt nem egy ilyen valami külsős vagy megvetett szolgáról van szó, hanem igazából családtagnak számítottak az ilyen bensőséges kapcsolatban lévő szolgák. Mondhatjuk tehát nyugodtan, hogy a családjának élete változik meg ennek a katona embernek pozitívan. Tehát a történet happy endes, meggyógyul ez az ember, de tulajdonképpen a mód mégis döbbenetes. Mert azt mondja, hogy legyen a te hited szerint. Ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Jézus többször mondja ezt az Új Szövetség tanúsága szerint, főleg ilyen gyógyítási történeteknél, hogy legyen a te hited szerint. És valahol, ha valahol ez fontos, hogy a mi hitünk szerint legyen, ezt a mondatot megérteni, hát akkor, amikor igazán beavatkozik a mi úrunk a mi családi életünkbe, hát amikor keresztelő van, akkor igazán beavatkozik, hiszen azt várjuk tőle, azt kérjük tőle, hitünket megvalva, hogy az ő szent lelkének pecsétjével ezt a gyermeket az ő népe közé sorolja be. Kell-e ennél nagyobb beavatkozás? És azt várjuk, hogy ezt a gyermeket egész élete során áldja meg, és őrizze meg, és az ő ajándékaival halmozza el. Hát ezt a mondatot halljuk itt közben a fülünkben, hogy legyen a te hited szerint, legyen a mi hitünk szerint. Szeretnénk tehát ezt a gyermeket ugye felnevelni, fogadalmat is teszünk rá, hogy hitben nevelni, és hittel nevelni. Tanítsam meg bennünket erre a felelősségre ez a mondat. Azt jelenti, hogy Isten a mi hitünket felhasználva adja az ő ajándékait ennek a gyermeknek. És különösen ugye a gyermek életének első felében használja fel a szülőket, keresztszülőket, a családot. Hihetjük azt is, hogy kegyelméből azon felül is ad, hiszen reménység szerint valami módon kapcsolódni fog a gyülekezethez, és az ő hitbeli neveltetésénél ugye segítséget is kaphat, de azért ezt jó, ha tudjuk, hogy a mi hitünk mértéke szerint van ez a mondat, hogy legyen a te hited szerint, ezért kell ezt a mértéket, ha úgy tetszik, tágítani, ezért kell segítségül hívni az Anyaszent Egyházat is ehhez, amelynek most tagjává lesz ez a gyermek, és ahogy ezt ugye meg is beszéltük az előkészítőben, hogy vannak erre jó lehetőségeink, éljünk vele azért, hogy ez a mondat, ez minél tágabb legyen, minél gazdagabb legyen, és Isten minél jobban fel tudja használni. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét, és arra kérem akkor, hogy tessenek szívesek ide kifáradni az Úr asztalához. Úgy, jó, ez így nagyon jó lesz. Úgy is jó. Azt szeretném először is megkérdezni, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Elejjék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Halotta Isten, halotta ember, szent fogadalomtételt. Most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a gyermeket, megköszönjük az ő élénkségét, életerejét, szépségét, azt, hogy szemmel láthatóan növekszik, hogy jó helyre született, szeretik és vigyáznak rá. Kérünk azért, hogy légy az ő gondviselője, és kísérdőt az ő életének útján, hogy kibontakozzék, növekedhessék testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És hagyj könyörögjünk azért is, hogy amit mi nem tudunk megadni, azt te add meg a te szent lelked által, a te ígéreteid szerint, hogy ami olyan szűkösnek tűnik sokszor, ami emberi hitünk és sokszor gyengeségünk, reménytelenségünk, ne az legyen, ami meghatározza az ő életét, hanem a te kegyelmednek gazdagsága, ehhez növeszd fel az ő szeretteit, mindnyájunkat, és ajándékozz meg őt gazdagon, és fogadd be a te kegyelmedbe, pecsételd el te ígéreted szerint ebben a sákramentummal. Amen. Na, kérem tisztelettel. Ármin, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt, élő hitű tagja és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. És kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé, hogy a gyülekezet áldását énekeljük, megáldjon téged az Isten. Itt elől üres padok vannak, gyertek nyugodtan előre. Úgy látszik, berekedtem. És keressük ki a 401-es énekünket. Gyertek ti is ott nyugodtan előre, látom, vannak a üres padok. A 401-edik énekünket. És énekeljük el. Ennek a nagyon szép éneknek, korának a valamennyi versét szépen rendületesen. Szívem szerint kívánom utolsó órámat. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a János evangéliumának 11. részében, mivel hosszú a történet, ülve hallgassuk a történetet.
Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta neki. És ezután hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a halálról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz, az Istentől megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él, az hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének Máriának. A Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban azt, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott. És megkérdezte, hová helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötözve, arcát kendőt takarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ezekben a napokban sok mindenre emlékeztünk, és sok mindenkire. És most ez a történet meg is döbbentett, magával is ragadott, és kérdéseket is tesz fel bennünk. Most hagyj könyörögjünk, hogy ezeket a válaszokat tőled kapjuk meg. Így kérünk, hogy áld meg a te ígédet, és azt tegyen bennünket hívővé, olyanokká, akik nyitott szívvel tudnak a mesterük elé állni, és annak tanítását venni. Hagyj könyörögjünk a mai Isten tiszteletél, ahol sokféleképpen tapasztaljuk meg kegyelmednek jelenlétét, hatalmát, és mindenek előtt a legnagyobb hatalmat, a halál feletti hatalmat. Így kérünk, hogy áld meg a szólót, és áld meg a hallgatót, hogy a szó ne csak a fülig, hanem a szívig menjen. Magvetés legyen, belső bizonyossággá legyen. Hagy könyörögjünk mindazokért, akik szerte az országban most, de akár a mi gyülekezetünktől is távol úton vannak, szeretteiknek a sírjának meglátogatásával, de azért is, hogy könyörögjünk, hogy ugyanakkor a te evangéliumod dicsőségesen ragyogjon fel. Egyedül a te kegyelmed, egyedül Krisztus által, egyedül a megváltás a kereszt által legyen a mi hitünk, és ma is ezt erősíts meg bennünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyerekeket. Gyertek csak, mert sajnos már ilyen rekedten fogok beszélni, úgy látszik. Gyertek, nyulak, gyertek, gyertek. Álljatok be, engedd be a picit, egy kicsit menjetek széjjelebb, hogy nagyon szüken vagyunk. Tese? Arra körbe álljatok, jó? Mert úgyis látnotok kell, mint mutatok, meg ti is arra menjetek körbe. Jó? Na, akkor el is éritek egymást, menjetek még arra felé. Jó? Ez az. Most kérek egy rendes nagy köszönést. Áldás, békesség! Na kérem szépen, most el kell engednem a kezeteket, mert valamit föl kell mutatnom. Érzem, egy kicsi szaga van, úgyhogy ne ijedjetek meg, de most ezt megmutatom, hogy micsoda vajon, ki tudja. Hát ez tudti egy madáretet, egyébként ez nem büdös, úgyhogy ebben nincs baj. Na most mutatok valami mást. Ugye ebben a madáretetőben madarak helyett beköltöztek a darazsak. Azért a zsebkendővel, mert úrvacsorát fogok osztani, akkor nem szeretném, hogy darásfészkes legyen a kezem. És ennek a darazsak építettek ott egy házat. Most itt van a hírlevél, vagy csúnya darazsak, de most nem a csúnya darazsakról beszélek, hanem a jó darazsakról, akik nagyon érdekes dolgot csináltak. Várjál, nem akarom eltörni. Megfogod nekem? Úgy, mert könnyű. Hát hogy néz ki egy darázsház? Ó, fantasztikus, igaz? Nézd meg! Hát az rendes emeletek vannak, az emeletek közt kis tartóoszlopok, és ott vannak a darázsnevelő szobák, azok a kis fehér lelógók, abban laknak a darázsgyerekek. Jöttek a darazsak, bemásztak itten, középen van nekik egy liftjük, és hordták be a mézet, úgyhogy hát nem volt rossz darázsgyereknek lenni, mert csak ott lógott, aludt, és időnként mézet evett, igaz? Hát nagyon szép, gyönyörűen megtervezett, kivitelezett, tökéletesen beleillett ebbe a madáretetőbe. Ugye milyen szép? Csak óvatosan, hogy eltörjön, mert ez a Gyöngyi néninek a kertjében van, most ide visszateszem, úgy. És aztán most gondolkodunk valamit a darazsakról. Ott a darázs benne, igen. Ott van, de már nem ér, hogy ezt kérdezik. Jó. Leteszem. És a következőt szeretném tőletek megkérdezni, hogyha egyébként is darázs lennél, és mondjuk a darázs rádió azt mondja, hogy csináljál riportot a darázsakkal ebbe a kis izébe, darázsházba, és az a kérdés, hogy boldog-e a darázs? Ha? Mit gondolunk róla? Most láttuk a házát, és abban laknak a darazsak. Vajon boldog-e a darázs? Hát nem is olyan könnyű a válasz, mert mit válaszolna rá egy darázs? Ha te darázs lennél, mit válaszolná főnök? Tökéletes? Hát én azt mondanám, hogy szerintem nem érteszem, miért kéne boldognak lennem, kérdezné a darázs. Hát van rendes házam, van munkám, ugye van családom, van közösségem, nem fázunk télen, és finom mézet eszünk, hát nem kell kem a boldogság, hát van itt minden, ami kell, ugye? Hát ez egy érdekes kis ellentmondás, ugye mi beszélünk, hogy legyenek boldogok az emberek, felnőttek, gyerekek, mindenki, a darazsak meg azt mondják, hogy ezek legyenek meg. Fedél a fejem fölött, család legyen, munka legyen, ennivaló legyen, ne fázzunk, és legyen szép közösség, amiben élünk. Lehet, hogy ez anélkül is működik, hogy az ember nem a boldogságot keresi. Hát azt gondolom, akkor vagyunk boldogok, ha ez megvan, igaz? Így van? Mi kell hozzá? Szeretett, az persze, mert ütnék egymást a darazsak, az nem volna jó. Ezen kívül még mi kell hozzá? Ennivaló, aztán ház, aztán szorgos kezek, munka, család, ugye, és közösség. Ámen, nem is kell több, igaz? Hát ezért tanulunk, ezért növekedünk, hogy ez meglegyen. Tessé? És méz, sok méz, ez igaz? Sok méz. És akkor nem is lesz ez kérdés, hogy boldogok vagyunk-e vagy sem. Mert úgyis magunktól is azok vagyunk, anélkül, hogy bemagyarázná nekünk a televízió, igaz, hogy mikor leszünk boldogok, ezektől leszünk. Az összes többi az fölösleges, nem kell elhinni. Itt cipelem az új telefonom, hát nem vagyok tőle boldog, tudod? Hát, azóta nem tudok telefonálni, pedig azt mondta a reklám, hogyha az lesz nekem, akkor ajser leszek. Hát nem az vagyok. Na, hát nagyon szépen köszönöm kezeteket. És akkor köszönjünk egymásnak. Áldás, békesség! Jól van, és akkor kimentek szépen a tanítónénikkel. Mi pedig keressük ki a 169-est, Úristen tégedet, a 84. Zsoltár dallamára, 169. Mi van, picurka, elveszti? Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra felolvasott történetből, János Evangélium a 11. részéből kiemelek néhány verset. Mikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél óra járásnyira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy csak amit kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, pénteken az Angeli úti temetőben ökumenikus Isten tiszteletre került sor. Mondhatjuk, hogy ez egy protestáns számára az ökumenének a nehezen gyakorolható formája, hiszen ugye ennek a közös liturgiának is ugye van ilyen része katolikus oldalról, ami számunkra nem gyakorolható, ugye az elhunytakért való imádkozás. Hát ezt nem is tettük az evangélikus kollégával, de nem ezen volt a hangsúly, hanem a feltámadás reménységén Krisztusban. És ez jó dolog volt, ezt együtt elmondani sokan is voltak, hogyha ezt még ráadásul egy temetőbe is tesszük ezt a fajta gondolkodást, és hát ezt épp a János 11 alapján tettük, ami nagyon gyakran elhangzik a liturgiában is a temetéskor. Hát az világos dolog, hogy nem református ünnepről van szó, de a reformátusok nagy része is, ezt viszont pedig látnunk kell, ezekben a napokban kimegy a temetőkbe, szeretteik sírjához. Annyit azért elmondanék, hogy kicsit szomorkodtam is, hogy háttérbe szorul október 31-e, bár mi mindig a napján megtartjuk az ünnepet, vagy itt, vagy az evangélikus testvéreknél, de hát ezt magunknak kell megváltoztatni, hogy ez legyen számunkra októberben a kiemelkedő, mert a mi azonosságunkról van szó, nem más felekezetéről. De abban viszont egyetértünk valamennyi keresztény felekezet, közös feladata, hogy például egy ilyen kelta eredetű pogány ünnep, a Halloweenra gondolok, ugye, az ne törjön be a mi keresztény kultúránkba, és ne kezdje átalakítani az ünnepeket, és ebben teljesen egyek tudunk lenni katolikus testvéreinkkel is. Tehát minden esetre a mi számunkra természetesen az ige üzenete fontos és mérvadó egyedül, nem is akarok erre több szót fordítani, de hát a gyakorlat azért azt gondolom, hogy mindezek hordozza, amiket elmondtam. A Lázár történet, ahogy mondtam, azért nagyon gyakori, mert sokszor hallom temetőben, és ebben az egészben most ugye hallottuk egybe, kiemeljük ezt a párbeszédet, ami Jézus és Márta között zajlik le, és van egy mondat, ami kétszer is elhangzik ebben a történetben, mintha összebeszélt volna Mária és Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Nyilvánvaló, hogy azokban a napokban százszor is elmondták ezt, és újra végig pörgették az eseményeket, ahogy ez gyásznak, a friss gyásznak az idején különösen meg is szokott történni, és fontos is, hogy elmondjuk újra és újra, átéljük, átpergessük ezeket a dolgokat, hogy hol lehetett volna ezt megfordítani, mikor lehetett volna még beleavatkozni, és nyilván arra az eredményre jutottak, hogy ezt egyes egyedül, azt a súlyos betegséget, nem tudjuk mi volt, Jézus tudta volna meggyógyítani, ha ott lett volna. És Mártának és Máriának is nagyon nehézé is válhatott a helyzete, akármennyire is látszik, hogy sokan szerették őket, ott maradt két nő, férfi nélkül, a családtagja, ugye a testvérük volt Lázár, de férfi nélkül, támasz nélkül maradni abban az időben, az egy sokkal nagyobb veszteséget és problémát jelentett, bizonytalanságot jelentett, védelem nélküliséget jelentett. És bizonyára ez is benne van ebben a mondatban, hogy Uram, ha itt lettél volna, most nem lennénk ebben a helyzetben. A környezet és a baráti kör is sugall ilyet, ugye a háttérbe sutyorognak, hogy aki a vak szemét megnyitotta, az nem tehette volna meg, hogy még időbe meggyógyítja, ugye, hiszen ugye érdekes az, ahogy ugye Jézus az időt is húzta, amikor meghallotta a hírt, akkor még ott maradt két napig. Minden esetre van itt egyfajta tudás, vagy ismeret, vagy hit, hogyha időben jön, akkor meg tudta volna gyógyítani. Tehát Jézustól várták volna, hogy a közelsége, az, a jelenléted, az legyőzi még a legsúlyosabb betegséget is, még a halálosat is. Tehát van itt egy sejtés Mártában, és mondja is, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, az Istentől megadja neked. Nem rendült meg a hitem benned, de kár, hogy nem voltál itt. Milyen sokszor éljük ezt át, mikor ilyen nagyon erős küzdelmeket kell vívnunk a visszafordíthatatlan dolgokkal, hogy a hitünk nem rendül meg, de milyen kár, hogy valamiről nem volt itt, és magunkra maradtunk. És azt gondolom, hogy éppen pontosan ugye a szeretteink elvesztése az a pont, ahol bizony megszaporodnak a kétségeink, és érdekes, hogy az időnek is milyen nagy szerepe lesz, hogy ugye, ha itt lettél volna, ha időben jössz, itt csak egy-két napon múlott, holott, hát ugye az élet az nem egy-két napból áll, de itt valahogy, amikor elfogy az idő, bocsánat, ugye az időben érkező segítség, az időben beért volna a kórházba, ugye vannak ilyen helyzetek, ugye amikor jön a szívroham, és ha időben orvos jön, ha időben felismerik, sokszor elmondjuk, és ahogy mondtam, ennek fényében döbbentes, hogy még húzza is az időt Jézus, mikor meghallja, hogy Lázár beteg, aztán már nincs többé az időnek sem szerepe, hanem marad a tény, ugye, meghal Lázár, ha itt lettél volna, de ez az idő már elmúlt, a tények megváltoztathatatlanok. És Jézus válaszol Mártának, azt mondja, hogy feltámad a te testvéred. És ez egy nagy ígéret, ez egy nagy biztatás, Márta kegyessége is megnyilatkozik ebben, és azt mondja, hogy igen, Uram, tudom, hogy feltámadáskor az utolsó napon, ez nem a jelenre vonatkozik, hanem majd ama napon, amelyben hiszünk, hogy majd el fog érkezni, ez, amit már mondhatjuk így, hogy gyerekkorában megtanult, ugye, nem konfirmál-e úgy senki, hogy ne tudná, hogy onnan lészen eljövendő, vagy hiszük a test feltámadását, ezt beleverik a gyerekekbe is, mantrázzák a hiszek egyet, hogy a hitek alapjait, amit hiszünk, azt tudjon. És hát ugye nem kevés ez a hit. Hát ezt hirdetjük minden koporsó felett, ezzel vigasztaljuk a gyászolókat, hogy lesz feltámadás, mert ama napon föl fogunk támadni. Tapasztalatból tudjuk ugyanakkor azt, hogy aki a másik oldalon áll, és közvetlenül érintett, hogy az milyen rettentő feszültségben van a távoli reménység és a jelen szomorúsága. A jelen azt hordozza, hogy nincs többé, hogy elveszett, hogy végességnek az élménye és a véglegességnek az élménye, és szinte nem is lehet ilyenkor a veszteséget szavakkal kifejezni. Hát ezért gyászolunk, sírunk, és az igazi gyász, hogy ez nem egy rövid folyamat, és valójában a maga helyén és maga idejében, évfordulókon, halottak napján újra és újra fel tud ezt törni, bár legtöbbször már lecsendesülve, de ég is ott van a szívünkben, és hordozzuk talán életünk végéig. És akkor jön egy hatalmas kijelentés Jézustól, amellyel a végső dolgok reménysége, az utolsó nap esemény egyszer csak jelenvalóvá válik, mert azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, és nem hal meg soha. És ez nem csupán egy tény kijelentés, amit el lehet inni, hogy van feltámadás, van örök élet, hanem ez teljes mértékben Jézus személyéhez kapcsolódik ez a reménység. Én vagyok a feltámadás és az élet, rajta kívül nincsen feltámadás és élet. És ez a reménység Jézus Krisztus személyében jelen valóvá lesz, realitássá lesz, hogy ő van, ő jelen van, és ez a nagy kijelentés, hogy én vagyok, erről beszéltünk talán már a múlt alkalommal is, ugye, hogy maga az élő Isten jelenti ki magát Krisztusban, ezáltal, hogy én vagyok, ugye? És ez valami egészen más helyzetet teremt, mert ő maga az élet, ő maga a feltámadás. Pál apostolnak igéi jutottak az eszembe, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Micsoda mondat ez, csak akkor lehetséges, ha számára valóban Krisztus a feltámadás és az élet, hogy a testi halál nem tudja megszüntetni a Krisztussal való kapcsolatát. Ugye másút mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, annak örök élete van. Aki megtartja az én igémet, nem hal meg soha. Nagyon sok ilyen igét mond Jézus. Tehát arról beszél Jézus, hogy a benne való hit az itt és most engem, ami eljövendő világba helyez, oda kapcsol, annak a része vagyok immár, és ahhoz tartozom. Ugye ez az élet pedig, mondja Pál, amelyet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, ki szeretett engem, és önmagát adta értem, mondja Pál a Galata levélben. Tehát ezt az életet az Isten fiában vetett hitben élem. És Jézus folytatja a párbeszédet Mártával, és megkérdezi tőle, hogy hiszed-e ezt? A kérdés aztán a hitnek az irányába megy tovább, mert itt ugye milyen sokszor hangzik el ez a kérdés, és a mai napig is, ugye egy tiszteletes úr, nagyon szeretem az egyházamat, hiszek az Istenben, de ez a feltámadás, ezt azért, ez erős, ugye? Hát erős, igen, ez nagyon erős. Nagyon erős hit kell a Krisztusban, erős közösség vele, hogy ez számomra egyértelmű legyen, mert megtapasztalom az életet a benne vetett hit által. Nagyon érdekes, ugye van egy híres filozófus, Spinoza, aki azt mondta, hogy az egész filozófiai rendszeremet odaadnám, ha hinni tudnék a János evangélium a 11. fejezetének, ugye ezt a, hát igen, ez a kérdés, hiszed-e, hogy halálod óráján majd hittel fogod mondani, hogy élni fogok, noha mindjárt meghalok. Hiszed-e, hogy az életed során a hit megtart minden nyomorúságomban, és erőt ad, mert nem csak azt kell elhinni, hogy majd mi leszem a halál után, itt kell elhinni. Ebben az életben, ennek az életnek néha nagyon kemény terhei és csapásai alatt, hogy ez engem nem csak megtart, hanem tovább visz, sőt, még erős is, erőt is ad nekem. még annál is fölötte, mint amennyit el tudok képzelni. A hit Jézus Krisztusban, amely feltámasztja azt a megszomorodott, mondjuk így, hogy lázáros beteg, sőt, halott életemet sokszor, amelynek nagyon-nagyon gyakran ugye, szaga van. Vannak az életemnek olyan részei, amelyek elhalnak. Valami szaga van annak. Uram, már 4 napos már szaga. Uram, már sok éve ez az, amaz az életemben már rég elhalt, sőt, már szaga sincs, mert elporlatt. Erre az életre és feltámadásra néző hitre óriási szükség van. Ugye nem csak az egyes embernek, nem csak egy gyülekezetnek, hanem ennek a halódó, sokszor sok mindenben halódó népünknek, ezzel a felelősséggel is nézhetjük ezt az igét. Egy eszembe jutott a Hamletből, ugye amikor azt mondja Hamlet, hogy valami bűzlik Dániába, valami bűzlik Hunniába, halott részek oszlanak, bomolnak fel, bizony sosem volt nagyobb szükség erre, hogy higgyünk abba, aki az feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt, mondja Jézus, és Márta felelete nagyon fontos, mert azt mondja, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. És hát nyilvánvaló, hogy egy kicsit vágyhűlőbbek rögtön egy másik hitvallásra is emlékeznek, amikor Péter mondja a Cezária Filippinél, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és azt mondja, hogy Jézus, hogy boldog vagy, Péter, nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Márta is felismeri azt az Isten szent lelke által, hogy kivel áll szembe. Ez egy hatalmas váltás, ugye? Mert Márta abban hisz, aki a feltámadás és az élet. Nem a feltámadást hiszi el majd a ma utolsó napon, hanem azt, aki a feltámadás és az élet. És őnála van minden, őnála van az élet, a halál, őnála vannak a halottaink, az élő szeretteink, őre áll bízzuk a legsúlyosabb kérdéseinket, életgondjainkat, betegségeinket, betegjeinket, őre áll bízzuk magunkat. Azt gondolom, hogy visszakapcsolva most egy kicsit ugye reformáció ünnepére mondhatjuk azt, hogy a hitnek a nagy generációja, azok tudtak élni és halni. Ugye? Mégpedig azokat is ismerve, hogy micsoda évszázadok jöttek rájuk, akárcsak itt mi országunkban, mi egyházunkban, miken mentek keresztül az elődök, az atyák, a mártírjaink, és tudtak élni, és tudtak halni, mert abban hittek, aki a feltámadás és az élet rendületlenül. És a mai embernek alig, ha nem ez a nyomorúsága, ugye, hogy sem élni, sem halni nem tud igazán, és mindent elkövet, hogy ezeket a kérdéseket eltávolítsa magától. Tehát Jézus kérdése visszhangozzon a szívünkben, most már sokkal inkább a magunk egyéni létében, hogy hiszed-e ezt? Ez a kérdés akkor is, majd amikor élünk az Úr vacsorával, bűnbánatot tartunk, élünk az Úr testével és vérével, bűneink bocsánatára, hiszed-e, hogy benne a feltámadást és az életet kapod, itt és most? És az meg betegedett, vagy netán itt-ott oszló-foszló életed ezáltal meggyógyulhat. Hiszünk-e abban, hogy ebben a hitben meg tud gyógyulni a lázáros élet. Sőt, a halott részek is, amit már úgy gondoljuk emberileg, ugye, hogy az, ami meghaltatnak vége, még talán az is meg tud elevenedni ebben a kegyelemben az egész halott élet is fel tud támadni az ő ereje által, és akkor boldogan mondhatjuk ezt Mártával együtt, ezt a hitvallást, hogy igen, Uram, tudom, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, akinek el kellett jönni ebbe a világba. Isten így áldja meg ezeket a napokat, és ezzel a hittel erősítsen is, ajándékozom meg bennünket. Amen. A 437. énekünket énekeljük, annak az első versét, Ó Jézus, mi reménységünk, ez a 84. Zsoltár dalla mára megy, és így készüljünk az úrvacsorára. Szeretném, hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogyan azt elénkbe adja Pál apostol az első korintusi levélnek a 11. részében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, az Úr előtt, gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük most először is néked azt, hogy elédbe jöhettünk, oda engedtél magadhoz, de érezzük azt a terhet, hogy ez így nem maradhat sokáig, hogy mindazokat a dolgokat, amelyeket a te szentséged, igazságod, tisztaságod nem tűr, magunkon hagyva cipeljük tovább, mi magunk is elszennyeződünk általa, hanem kérünk és könyörgünk téged, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, mi életünket, gondolkodásunkat, egész bensőnket, ne csak a felületen, ne csak a hangulatban, hanem egészen mélyen, a szívünk mélyéig, ahol értelmünk, érzelmeink, akaratunk lakozik, és még annál is mélyebben légy te a forrása, ami megtisztult életünknek. Megvalljuk néked azt, hogy bizony nagyon sokat vétkezünk gondolatban, elöntenek az indulatok, és akarjuk ezeket az indulatokat. Megvalljuk néked azt, hogy ugyancsak ilyen tudatosan mondunk sokszor gonosz szavakat, és bántunk és bántalmazunk vele másokat, azt hívén, hogy igazunk van, és megvalljuk néked azt, hogy ezekből származva rossz döntéseket hozunk, és teszünk olyat, amit sokszor utólag látunk be, vagy be sem látunk, hogy nem lett volna szabad megtennünk, és megvalljuk, hogy legalább ugyanekkora halmaza van mi életünk mulasztásainak is, amelyeket egyszerűen el is felejtünk, pedig azok ott kísérnek bennünket. De kegyelmed az, hogy eltörölheti mindezeket, és elveheti ennek terhét. Hadd könyörögjünk ezért, és hadd kérjünk téged azért, hogy úgy tisztíts meg a mi szívünket most ebben az úrvacsorában, hogy átélhessük a te kegyelmedet, a te irgalmadat, és megkönnyebbülve, és feltöltődve, és megváltozva mehessünk el innen. Így hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretteim, a mi hitünket megvallottuk a keresztség sákramentumakor, most a mi egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek hallható szóval és lelkiismeretes szívvel. Így hangzanak ezek a kérdések először is. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Akik magunkat méltóképpen előkészítettük, járuljunk a Szent Asztalhoz, helyünket elfoglalva először a 441. énekünket énekeljük, és aztán 459-460, ahogyan sorba jön, tehát a 441. Kegyes Jézus én imádságomra ismert a dallama. Szeretném, így szereztem mi Urunk Jézus Krisztus az Úr Szent vacsorát, így értek meg az apostolok első keresztények, itt való őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hadd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig emeljük fel szívünket, és adjunk hálát az elvett javakért eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te újra és újra megbizonyítod magad, mint kegyelmes Isten, mint szerető Atya. Köszönjük azt, hogy újra is átélhettük azt, hogy azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És köszönjük, hogy most is megtalál bennünket, mi veszendő életünket azért, hogy meggyógyítsa, azért, hogy feltámasszon bennünket arra az életre, melyet ő ad, hogy az életben járjunk, és ne a halálban, ne az idővel versenyezzünk, hanem egyre inkább, egyre mélyebben, egyre jobban közelebb kerüljünk ő hozzá. Hogy könyörögjünk, édesatyánk, most ezért a közösségért, még sok feladata van, sok felelőssége van, de ne gyengüljön meg lelkileg, ne kezdjen el elhalni, meghalni benne a hitnek a lángja, ne aludjon ki, hanem te légy az, aki táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel. Hadd könyörögjünk a mi népünkért kiváltképpen most, olyan sokféle nyomorúság terheli ezt a népet, olyan sokan vannak, akik föladták már és reménység nélkül valók, Uram, nem néhány tízezerről vagy százezerről van szó, hanem milliókról van szó, szinte felfoghatatlan keserűség és nyomorúság, ami körülvesz bennünket, eleveníts meg minket te kegyelmed szerint. És kérünk tégedet arra, hogy légy velünk a továbbiakban is. Hogy vigyük eléd be azokat a feladatokat, amelyeket tőled vettünk a te kezedből. Eléd be visszük az intézményeinket, az abban lévő gyermekeket, tanítókat, tanárokat. Köszönjük azt, hogy ilyen nagy lehetőséget kaptunk, hogy ezeknek a gyermekeknek az életét, lelkét formálhatjuk. De hittel és felelősséggel tehetjük csak mindezt. Így áld meg az iskolánkat, áld meg az óvodánkat, és kérünk téged arra, hogy állj mellénk a te szereteteddel, te szent lelkeddel, bölcsességeddel, kegyelmeddel. És így kérünk téged a mi egyházunkért is, amelyik olyan sokféle gazdagságot, olyan sokféle kincset is hordoz, és sokféle terhet is hordoz. Eleveníts meg bennünket, és eleveníts meg a mi népünket is. Áldj meg bennünket, Urunk, vigyázz ránk a jövő héten. Elédbe visszük a betegjeinket, elédbe visszük a gyászolóinkat, megszomorodott szívűeket, azokat, akik mindenek előtt veszteségként élik át azt, ami velük történt, és ilyenkor nagyon nehéz bármit is mondani, bármit is hinni. Vigasztald meg őket azzal a vigasztalással, ahogyan csak te tudod ezt tenni. Légy mindnyájunkkal, óvd meg gyermekeinket, óvd meg a kicsinyeket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, ha megpróbálom megtalálni. Ja, itt van, jól van. Hirdettem, hogy ma ifjúsági órák vannak 4 órakor és 6 órakor. Hétfőn az énekkar 6 órakor van, a babamama kör folytatódik, és biblia óra kedden. Utána a presbiteri gyűlés van, kérem, hogy kifelé menet, akkor ne felejtsük a kézjegyünket oda tenni. Szerdán, majd erről még lesz valami bővebben, talán nyílt nap a Rózsakertű Demjén István Református Általános Iskolában, tehát most már akkor ezt nagyon vegyük komolyan, és kijáratnál is van, ki van plakátolva, és azt nem tudom, hogy van-e kiszórólap hozzá? Van. Tehát aki érintett, vagy akit ismerünk, hogy érintett, és szívügyünk, hogy a mi iskolánkat megismerje, és oda írassa be a gyerekét, vigyük el a kiáratnál nyílt napnak az órarendjét, meg a programját, és látogassanak el bátran, szerdán 8 órától kezdődik a Rózsakerti Református Általános Iskolában a nyílt nap, és be lehet ülni az órákra, meg lehet nézni, milyen oktatás folyik ott. 10 órakor nyugdíjas biblia óra van. Csütörtökön reggel biblia óra van, délután 4-kor van egy konfirmációs óra, és pénteken 3-kor, 4-kor konfirmáció. Fontos, hogy elmondjuk, és ne felejtsük el, hogy pénteken 19 órakor Topánszki Ákosiknál Ádám kör van. Szombaton 10 óra 30-kor hittanóra van, és este 6-kor pedig ugye vesperás van, amit a múlt alkalomról áttettünk most szombatra, és ne felejtsük el, nagyon-nagyon szép vesperások hangzanak itt el. Jó volna másokat is elhívni, a gyülekezetünk egyik minőségi alkalma. A mai istentiszteleten Dávid András testvérünk olvasta fel az igét. Megkereszteltük a mai napon Tresó Ármint, Szkob Mária és Tresó Ádám gyermekét. Isten hozta a gyülekezetbe őket, és reméljük, hogy találkozunk még többször is. Eltemettük, most nem csak a keresztelőre gondolok, hanem amúgy is, de nincs ellenükre, ahogy nézem. Eltemettük Dóra Mihályt 67 éves korában, a vigasztaló igét János 10-ből vettük, az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra. A többit pedig akkor átadjuk a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és kérem, hogy presbitereket, hogy ne felejtsék el aláírni a értesítést, illetve mindenkit arra is kérek, hogy népszerűsítsük az iskolának a nyílt napját, és kezdjük el a jelentkezési lapok leadását is, hiszen tavaly is bőven sokkal többen jelentkeztek, mint ahány helyünk volt, tehát jó az, hogyha előre tudjuk azt, hogy körülbelül hány jelentkezőre számíthatunk, és a megfelelő gyülekezeti kapcsolatot is jelezzük. November 16-án sok minden lesz, tehát 2 hét múlva szombaton. A takarítás parti második fordulója lesz ekkor, hát remélhetőleg addigra már az összes falevél lehull, ahogy így elnézem, lesz mit összeszedni. Másrészt ugyanaznap lesz a Sulivár iskolai tájékoztató a Klauzálművelődési Házba, aminek az lesz a különlegessége, hogy az iskolák bemutatkozásán túl megjelennek a hitoktatók is. Ez azért fontos, mert ugye akik a következő első, illetve 5. osztályba iratják hitoktatásra a gyermekeiket, illetve választanak hitoktatás és etika között, azok itt tájékozódhatnak a megfelelő gyülekezeti alkalmakról, tehát ezt mondjuk, hogy a különböző felekezetekhez hirdetni fogják. Szintén 16-án, este 6 órakor, ugye a fárasztó nap után, koncertre lesz lehetőség, Balott Benedek, a Lipcsei Akadémia volt tanára, tehát barokk fúvola koncertet. Örüljük neki, hogy a zenészek szerint nagyon jó a templomunk akusztikája, és szeretnek ide jönni hozzánk. November 19-én pedig szintén készülünk arra, hogy kedd este budafoki esték lesz, ez pedig a népszámlálásnak a tanulságairól fog szólni. És végül, de nem utolsó sorban megjelent a hírlevelünk, ezt remélem, hogy már többen magukévá tették itt. Vigyük el magunkkal, és használjuk, és mindenkinek további áldott napot és hétvégét kívánok.
Köszönjük szépen, keressük ki a 194. dicséretünket, és amíg ezt tesszük, elmondanám, hogy ez a koncert, ez egy ilyen váratlan koncert, ez egy barokk hugolista, aki szintén Lipcsében volt professzor, magyar, most itthon van is, hát előadó művész, csak miután meghallotta a legutóbbi barokk koncertünket, és meghallotta itt a akusztikát, az én számomra is kicsit új információ, hogy azt mondta, hogy itt pontosan ennek a stílusú hangszereknek rendkívül jó az akusztikája, és aztán eszembe is juttatták, hogy annak idején még a Zeneakadémia professzor is mondta, hogy ha nem itt járna a villamos, akkor lehetne koncerteket felvenni, de hát a villamos ugye ezt megakadályozza, és azt is elmondhatjuk, hogy amióta szilárd burkolat van a padlón, és ki van meszelve a templom, ugye nagyon jelentősen javult az akusztika. Tehát, hogy ilyen szempontból is örülhetünk a templomunknak, hogy ilyen nagy keretje van most a legjobb zenészek között. Tehát 194. dicséretünket énekeljük.
Tartsd meg!
És felragyog néked a Krisztus. Amen. Áldás, békesség.